Kedves hallgatóink, a kalendárium műsora ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya, a szerkesztő Süveges Gergő és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. A műsor vezetőt Márta Renátót hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország következik itt a Kossuth Rádióban. Tartsanak velünk!
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Salgótarjánban FM 107,4. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Lesokkolódik az ember. Minden csak negatív gondolatok jönnek elő. Nagyon rossz híre van ennek a köztudatban, pedig aztán én úgy fogtam fel az egész, mint egy influenza, hogy végig kell menni az úton, ami lehetséges kezelések vannak, fel kell venni, és a végén majd meggyógyulunk.
Könnyen belátható, hogy minél jobb általános erőlétben és lelkiállapotban van egy beteg, annál nagyobb az esélye a gyógyulásának. A Miskolci Onkológiai Prerehabilitációs Program célja pont ez, hogy a daganatos betegek fizikai és pszichés felkészülését támogassa a kezelések előtt és alatt, hiszen ezzel nem csak az életminőség javítható, hanem a műtéti komplikációkat is minimalizálni lehet. Mindez persze team munkában végezhető. Az orvos mellett gyógytornász, dietetikus, pszichológus, szociális munkás, lelkész és az elérhető civil szervezetek is részt vesznek a betegek ellátásában. Hogy pontosan hogyan is történik mindez, annak Bétót Erika járt utána a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórházban.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályán beszélgetünk Rubi Monika főnővérrel, mégpedig a témánk a prerehabilitáció, amely nemrégiben jött létre itt az osztályon. Mit kell erről tudni? Mi az, hogy prerehabilitáció?
Gyakorlatilag a műtét előtti állapot felmérés következtében valamennyi betegnél törekszünk a legideálisabb mentális, testi és szociális állapot létrehozására, mégpedig annak okán, hogy a legideálisabb állapotban kerüljön a műtőasztalra, gyakorlatilag kevesebb szövődménnyel, kevesebb ápolási nappal, bentöltött idővel tartsuk őt az indokoltnál tovább ideig.
Hát kezdjük az elején. Van egy beteg, akinél diagnosztizáltak egy rossz indulatú daganatot. Mi a következő lépés?
Gyakorlatilag a kivizsgálás menete ezzel elindul, megtörténik a mintavétel, az idő észszerű kihasználása kapcsán a beteg állapot felmérése és státusz felmérése a következő lépés, még az onkotím döntésre várunk. Az onkotím döntést megelőzően mi már megpróbáljuk a beteget mentálisan, szociálisan, illetve testileg felkészíteni a ráváró lépésekre. Gyakorlatilag egy dietetikus konzultáció kapcsán egy invadi analizálással megmérjük, megnézzük, hogy mennyire felkészült az ő teste egy műtéti beavatkozásra. Illetőleg tájékozódunk arról, hogy mentálisan mennyire viseli meg ennek a betegségnek a megléte, illetve szociálisan egy-egy a betegség miatt kiesett jövedelmet ő hogyan tudja pótolni.
Az volt az érzésem, amikor a főnővérrel beszélgettem, hogy a táplálkozás az nagyon fontos a beteg számára, legalábbis itt a team csoporton belül. Hát nyilván ön ennek a szakembere. Mi a legfontosabb?
Tapa Evelin vagyok, a Központi Dietetikai Szolgálat klinikai táplálási és mobil team tagjaként dolgozom. Talán a legfontosabb az, hogy a műtét időpontjáig a megfelelő tápláltsági állapotot elérjük a betegeknél.
Tehát fogyjon vagy hízzon?
Így van, igen, különböző tápláltsági állapottal érkeznek ugye a betegek hozzánk a mérésekre, illetve a konzultációra, és igyekszünk, ha nem is az ideális állapotot elérni, de a lehető legjobbat kihozni ebből a rövid időszakból a beteg számára.
Gondolom, hogy egészen más étrendet kell elrendelni annak, aki fogyni akar, és annak, aki hízni. Egyáltalán van olyan, hogy híznia kell valakinek?
Sőt, legtöbb esetben ugye arról beszélhetünk, hogy mire a diagnózis megállapításra kerül a fejnyaktumoros betegeknél, sajnos az alultápláltság már kialakult, így az elsődleges szempont az az úgymond roborálás, tehát az energia és kalóriadús, fehérjedús táplálkozás kivitelezése. És ugye nagyon fontos, hogy érintette a nyelés, rágás, valamilyen nehezítettség ugye felmerül-e itt az étkezés során, hiszen ehhez alkalmazkodni kell mindenféleképpen az ételek állagával, illetve vannak ugye bizonyos speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek kiegészítik a táplálkozást.
És akinek fogynia kell?
Nagyon ritka az a változat, amikor arról beszélünk, hogy fogyókúra lenne szükséges.
Tehát egy túlsúlyos beteg nincs a daganatos betegek között?
Jelen esetben gyakrabban találkozunk alultápláltsággal, de hogyha túlsúly vagy elhízás áll fenn az adott betegnél, akkor sem a fogyókúra a cél jelen állapotban. Sajnos ugye a műtét is, illetve a későbbiekben, hogyha akár sugárkezelés vagy kemoterápia kezelés szükséges betegnél, akkor nagyon komoly mellékhatásokkal jár, amelynek következtében több mint valószínű, hogy testtömegcsökkenés fog bekövetkezni, tehát ez most nem annak az időszaka, amikor fogyókúrába vagy bármilyen drasztikus diétára fognánk a beteget. Ugye ránézésre nem igazán tudjuk eldönteni pontosan, hogy milyen a betegek tápláltsági állapota, vagy egy egyszerű mérleges testtömegméréssel sem tudjuk biztosan a tápláltsági állapotot megállapítani. Ami itt a kórházban nagyon nagy segítség, hogy van egy InBody testösszetételmérő analizátor.
A táplálkozás fontosságáról még szólunk. Előbb azonban hallgassuk meg a fülorgégészet és fejnyaksebészeti osztály osztályvezető főorvosát, Karosi Tamást.
Kezelések vonatkozásában, hogyha valaki egy onkológiai betegség diagnózisával szembesül, akkor nagyon sokan arra gondolnak, hogy hát valamilyen műtéti beavatkozás vagy beavatkozások fognak történni, amely természetesen megviseli a szervezetet, és aztán utána vagy sugárterápia, vagy kemoterápia, vagy ezeknek a kombinációja fog következni. Ezek természetesen mind nagy igénybevételt jelentenek a szervezet számára, de önmagában ez nem elegendő a gyógyuláshoz. A rehabilitációnak a alaptézise az, hogy a beteget fel kell készítenünk ezekre a kezelésekre, biológiai értelemben is, illetve mentális, pszichés értelemben is.
Tehát érezze a beteg, hogy nincs egyedül, van kihez fordulni bizonyos kérdések esetén.
Igen, hiszen ezeknek a kezeléseknek számos mellékhatása lehet. Nagyon sok mindenre kell odafigyelni, ami nem elvárható sem a hozzátartozók részéről, sem pedig a betegek részéről, hogy mindennel tisztában legyenek. De ha csak egy dolgot emelek ki itt a beszélgetés kezdetén, hogy például a tápláltsági állapot mennyire fontos egy onkológiai kezelés előtt, vagy egy sebészeti kezelés előtt, ami egy óriási nagy fizikai stressz jelent a szervezet számára, akkor azt gondolom, hogy világosra kell tenni azt, hogy egy megfelelő tápláltsági állapottal rendelkező beteg, vagy akit még fel tudunk egy kicsit kondicionálni egy megfelelő állapotra, az egészen más esélyekkel indul ugyanabban az onkológiai stádiumban, a gyógyulás felé, mint az, aki egy krónikus alultápláltságban szenved.
Illetve mondjuk el, hogyha pszichológus is van ugye a témbe, hogy lehet, hogy egyébként pszichológus nem keresne meg a beteg, de itt, ha ebbe a programba jelentkezik, akkor ez kézzelfogható.
Igen, tehát a pszichológiai gondozás az egy rendkívül fontos, ugyanis a pszichés állapot akár, hogy is néződ, de valamilyen formában kihat a gyógyulásra, hiszen a pszichés állapot, a pszichés kondíció az, az immunrendszer működését is alapvetően befolyásolja, és nagyon sok esetben ezek a kérdések, a gyógyulással kapcsolatos kérdések, vagy magával a betegséggel való szembenézés az egy magányos műfajnak tekinthető a betegek, illetve a hozzátartozók szempontjából, és nagyon sok kibeszéletlen dolog van. Sok esetben különböző addikciós problémákkal is küzdenek. Szerhasználatit gondolok elsősorban az alkoholfogyasztásra, illetve a dohányzásra, ami nyilvánvaló, hogy nagyon nehézzé teszi a kezelésben való részvételt, a gyógyulás felé vezető utat. Sokszor lemondásokkal jár a betegek, illetve a hozzátartozók szempontjából is ez a kérdéskör. És hát ugye egy pszichológiai tanácsadás, vagy amennyiben a pszichológus mint első szűrő úgy látja, hogy pszichiátriai gondozásba vétel is szükséges, akkor azt gondolom, hogy, hogy már egy félig-meddig nyert ügyünk van.
Most vissza a dietetikushoz. Ahogy hallottuk, nagyon fontos a beteg fizikai állapota a műtét előtt.
Egyensúlyozott egészséges táplálkozás az alapja úgymond mindennek, de figyelembe kell vennünk az adott társbetegségeket is. Például ilyen egy cukorbetegség, vagy egy epebetegség, ezekhez is alkalmazkodnunk kell mind a nyersanyagok válogatása szempontjából, mind az ételkészítési technológiák szempontjából. Nagyon fontos, hogyha a táplálkozás kiegészítésére egy speciális gyógyászati célra szánt élelmiszert választunk, vagy ahogy közismertebb egy iható tápszert, akkor figyelembe vegyük ezeket a társbetegségeket is. Nem mindegy ugye a szénhidrát összetétel, hogyha egy cukorbetegségről beszélünk, vesebetegség esetén a fehérje bevitelre is figyelnünk kell, hiszen ott fokozottabb fehérje bevitel szükséges, ugye, ha egy daganatos megbetegedésről beszélünk, de mégis a vese állapotot is követnünk kell. Tehát számos olyan társbetegség van, amelyek meghatározóak lesznek az étrend kialakításánál, ezért nagyon fontos, hogy mindig személyre szabottan tegyük ezeket az étrendi javaslatokat, és ne általánosságban beszéljük meg ezt a betegekkel.
Főnővér helyettes és gyógyszerellátásért felelős nővérrel beszélgetek.
Szihalminé Szeles Lilla vagyok, a fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály főnővér helyettese, illetve a gyógyszerellátásért felelős ápoló.
Az imént a heti percekben arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos a betegek táplálása, táplálkozása, mint nővér, aki közvetlen kapcsolatban van a betegekkel, hogy tapasztalja, hogy mennyire tartják be az utasításokat a betegek?
Változó ez sok mindentől függ, hogy a betegek mennyire vannak elkeseredve egyáltalán ugye a diagnózis miatt, amit esetlegesen már megkaptak, illetve magától a betegségtől, hogy ugye a nyelés már mennyire akadályozott.
Mi a tapasztalat, hogy a megalakult pre-rehabilitációs tím munkája mennyire befolyásolja az embereknek a, hát mondjuk úgy, hogy a kedvét egyáltalán, hogy nincsenek egyedül?
Fellelkesedést látunk a betegeken, hogy nincs elengedve a kezük, illetve hogy próbáljuk megoldani a betegutat, hogy minden társszakmához eljussanak és segítséget kapjanak, hogyha szükségük van rá.
A műtét előtt egyébként mennyi idővel kerülnek kapcsolatba a beteggel önök itt az osztályon?
Hát ez is változó igazából, valakivel már hetekkel előtte is akár kapcsolatban tudunk kerülni, valakivel egy nappal a műtét előtt. Látjuk őt itt az osztályon.
Mert hogy a főorvos úr azt mondta, hogy nagyon fontos a táplálkozás, a helyes táplálkozás, a műtét időpontjáig, hogy a beteget megfelelő állapotba tudják, de hát hogyha két nappal előtte találkoznak vele, akkor ez nem lehetséges.
De ez már ugye a szakrendelésen elindul, ez a felkészítés a beteg szempontjából, azért már a társszakmához elirányítják az esetkoordinátor kollégánk.
Tehát akkor ide az osztályra már úgy kerül, hogy ismeri a pre-rehabilitációs tém munkáját.
Így van, igen.
Így belülről, mint szakember, milyennek látja ennek a témnek a munkáját, ennek a pre-rehabilitációs témnek?
Ideálisnak, nagyon nagy szükség volt már egy ilyen szakrendelésre.
Tudják a betegek, ismerik, hogy létezik ez a csoport?
Igen, mindenkit már a szakrendelésen próbálunk ennek az irányába terelni.
Nagyon sok mindenen változtatni kellett, először is azt, hogy,
hogy végre vegyem észre, hogy én is fontos vagyok. Nem csak mindig a környezetemben élő személyek, ahhoz, hogy ők boldogok legyenek, az kell, hogy én is jól legyek. Tehát ezen mindenképp változtatni kellett. Voltak olyan dolgok, amik addig nagyon fontosnak tűntek, azok háttérbe szorultak, és fordítva. Amire azt gondoltam eddig, hogy nem fontos, igen, rájöttem, hogy igen, azzal kell többet foglalkozni.
Például?
Például a munkahelyemen. Nem kell nekem a legjobbnak lenni, nem kell nekem túl teljesíteni.
Tehát a prerehabilitációs tím munkatársai irányítják önhöz a betegeket. Milyen szempontok alapján kerülnek önhöz?
Marina Valcsev Andrea vagyok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház központi szociális szolgálatának a vezetője. Szociális munkás mentálhigiénikus kolléganőként látom el a feladatomat.
Milyen eseteket küldenek önhöz, vagy milyen segítséget tudnak nyújtani?
A prehabilitációban mi általában a mi kapcsolódásunk a betegekhez nem a korai diagnosztikai szakaszban történik, hanem inkább már a terápiás időszakban. Sok esetben már túl vannak műtéten, és itt vannak a kórházban, és a többi szakember által, orvos által kiválasztott betegek, vagy pszichológus kolléganő által kiválasztott betegek, akiknél felmérődik a hiányállapot, már az orvos látja, hogy itt bizony szociális segítségre is lesz szükség. Konzultációt kérnek, tehát vizsgálatot kérnek tőlünk, hogy szociális szempontból is vizsgáljuk meg a beteget. Ilyenkor jelzésre érkezünk, és mindig a beteggel való kapcsolatfelvétel az egy szociális anamnézis, egy első interjú felvételével történik, tehát megismerkedünk a beteggel, és azokat a kérdéseket próbáljuk tisztázni, amiből mi látjuk, hogy hol vannak, hol tudunk majd mi segítséget nyújtani, hol vannak azok a hiányállapotok, ezt úgy hívjuk.
Mondjon példát erre.
Nézzük itt a lakhatását, a családi állapotát, a környezetét, hogy lesz-e neki támasza, lesz-e, aki majd ebben a betegség felgyógyulás, meggyógyulás időszakában segíti őt, vagy teljesen egyedül van, dolgozik-e, ugye életkortól, kultúrától, mindentől függ az ő gyógyulása, milyen a jövedelmi helyzete, alacsony, magas, fog-e tudni dolgozni, nem fog tudni dolgozni, leszázalékolászóba fog-e kerülni a megváltozott munkaképesség következtében, kell-e majd valamilyen ellátás, vagy éppen az alatt az egy év táppénz időszak alatt jó eredménnyel vissza tud majd menni a munkavilágába, vagy egyáltalán nincsen munkahelye és nincsen jövedelme. Tehát ezeket, mikor mi felmérjük, akkor itt tudjuk megállapítani, megbeszélni vele, hogy akkor milyen ellátásokkal tudjuk őt összekötni.
Tehát akkor önök abszolút segítik a hivatalos ügyek intézésében, vagy abszolút, eljárnak helyette?
Abszolút, és el is járunk helyette, igen, így, ez így van. És ehhez ugye nagyon nagy szükség van arra, hogy a beteg ezt elfogadja, megértse, ne essen kétségbe, hogy itt a vége mindennek.
És akkor jön a klinikai szakpszichológus. Farkas Klára tagja a tímnek.
Szomatikus osztályokról jönnek a betegek, és igen, elsősorban általában a testi betegségek okán megváltozott élethelyzet, vagy krízishelyzet az, ami ebbe az irányba nyomja őket.
Mit tehet egy pszichológus, mit tud mondani egy pszichológus, amikor tulajdonképpen sok betegnél az a szó, hogy daganat, hogy rákos, egyelő a halállal, mármint az érzelmeiben általában, hogy mit tud a pszichológus mondani?
Hát azért abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mire hozzám kerülnek a betegek, addigra azért már nagyon sok egészségügyben dolgozó szakemberrel találkoztak, tehát hogy nem én vagyok az első, akivel találkoznak. Általában hozzám már a motivált betegek érkeznek, és igen, az első reakció ez mindig az ijegység, nem csak a betegtől, hanem a beteg környezetétől, a hozzátartozóktól.
Mert hogy a hozzátartozó is elmehet önhöz?
Igen, abszolút, jöhet a beteg hozzátartozója is, de hogy az a tapasztalat, hogy igen, laikusként egészen másként gondolkodik az ember erről a helyzetről, ez nagyon félelmetes, ijesztő, amikor benne vannak is hasonló érzéseket élnek meg, de azért az a tapasztalat, hogy az út során megszelídül az a kép, ami laikusként élt a betegek fejében, akár egy nem tudom én, kórházi bentfekvés, azért, mint ahogy itt a kollégáktól is hallani lehetett, hogy ez egy nagyon emberséges, igyekszünk közvetlen módon kapcsolódni a beteghez, és mire hozzám eljutnak, azért addigra már árnyalódik a kép a fejükben arról, hogy mi is fog történni velük, hol, hogyan. Ez a kezdeti ijegység, félelem, mire hozzám kerülnek, azért már enyhül.
De hát itt a kórházi osztályon tulajdonképpen a testük gyógyításával foglalkoznak a szakemberek, önök pedig a lelki gyógyítással. Mennyire sikerül mondjuk a betegség vége felé, vagy mennyi ideig járnak egyáltalán önhöz?
Nagyon változó. Az is, hogy mennyi ideig járnak, az is, hogy milyen rendszerességgel járnak, és az is, hogy a betegséggel való megküzdés mely szakaszában érkeznek meg. Van, aki szinte azonnal a diagnózis megalkotása vagy papírra kerülése után kér segítséget, van, aki pedig a betegséggel való megküzdés során a későbbiekben, akár egy műtét előtt, műtét után, akár a kezelések után, közben, de az sem ritka, amikor már mindenen túl van a beteg, amikor ez az aktív megküzdési, tehát hogy amikor benne vannak ebben a folyamatban, mindig történik valami, mindig van mit csinálni. Ezt egy ilyen aktív megküzdési, hogy azt érzi, hogyha eljön a kezelésre, kibírta, ha túl van a műtéten, kibírta, akkor mindig vár valamitől egy ilyen megkönnyebbülés érzést. És gyakran szokott az lenni, hogy amikor a vizsgálat, vagy a vizsgálatok, a kezelések végére érnek, várják ezt az érzést, és ez az érzés nem érkezik meg. Sok beteg ilyenkor ijed meg, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy az történik, hogy amikor már nincs ez az aktív megküzdés, nincs mit csinálni, hanem azt mondja a kezelő orvosa, hogy na hát jó, akkor 3 hónap múlva találkozunk, holott eddig minden héten találkoztunk, vagy egy-két hetente, akkor nagyon megijednek, hogy ide vágytam magam, hogy már végre ne kelljen jönni.
De és mégis idegen az érzés, ugye, hogy vége.
És ijesztő, hogy jó, hát eddig itt engem minden héten láttak, és akkor ezután 3 hónap, tehát 3 hónapig senki nem fog rám nézni, és azt szoktam mondani, hogy ilyenkor az történik a betegekkel, hogy utoléri őket a lelkük. Mert ilyenkor van lehetőség, meg idő arra, hogy a lelkükkel is találkozzanak.
Egy-egy nagy betegség után önnek már bizonyára van tapasztalata, rálátása. Után mennyire változik meg egy ember személyisége? Mennyire változhat meg?
Hát mindenképp változik. Azon vagyunk, és így a pszichológiának is, vagy az én munkámnak is az a lényege, hogy legyen egy ilyen, mi ezt úgy mondjuk, hogy ez egy ilyen lehetőséget ad ez az állapot, ez a krízis helyzet, egy ilyen poszttraumás növekedésre, tehát hogy az a célunk azzal, hogy a betegek mentális útját is próbáljuk egyengetni, hogy ez ne egy ilyen poszttraumás stressz okozzon hosszú távon, hanem egy poszttraumás növekedést, ami azt jelenti, hogy ez a személy, aki kijön ebből a betegségből, az egy integráltabb, jobban működő, akár nehéz helyzetekkel, stressz helyzettel hatékonyabban megküzdő ember legyen, mint aki korábban volt, aki megbetegedett, vagy aki megérkezett ebbe a betegségbe.
Ezt akartam kérdezni, de hát szinte válaszolt is rá, hogy a pszichológusnak mi adja a sikerélményt?
Hát vannak apró sikerélmények, nagyon nehéz a betegeknek megérkezni, nagyon nehezen lépnek be az ajtón, vagy várakoznak az ajtó előtt az első alkalommal, de azért az a tapasztalat, hogy a második alkalommal, mert mindig nagyon felszabadultan jönnek, mindig elmondják, hogy nagyon izgulnak, nagyon félnek, és hát az én megrendelésem magam felé az, hogy a beteg az saját magával jöjjön beszélgetni, tehát nem az a lényeg, hogy én ülök ott vagy más, hanem hogy abban a bizalmi légkörben, abban a biztonságos légkörben, ahol ketten vagyunk, de valójában ő saját magával találkozik, ott esetleg kimondjunk olyan dolgokat, amik lehet, hogy nagyon sokszor megfogalmazódtak, vagy ilyen automatikus gondolatként nagyon sokszor félelmek, szorongások, aggodalmak formájában keresztül mentek a fején, azok itt kihangosodjanak, megszelidüljenek, és én sokszor szoktam azt azt mondani, hogy nem az a cél, hogy egy nehéz helyzetben levő beteg pozitívan lássa a helyzetét, mert hogy nagyon nehéz pozitívan látni ebben a helyzetben, hanem általában a cél az, hogy reálisan lássa a helyzetét.
Ez Rubin Mónikához fordulok. Mi a tapasztalat, hogy mennyire veszik a betegek igénybe ennek a témnek a munkáját?
Gyakorlatilag elmondható, hogy ezek a betegek, akik az ellátásunkban ennek a tímnek a kapcsán bevonásra kerültek, úgy érzik, hogy fogva van a kezük, ki van töltve az idejük, bármilyen kérdésre korrekt választ és segítséget kapnak, és hát gyakorlatilag a mi feladatunk meg az, hogy megkönnyítsük az ellátásukat, felkészítsük az otthoni létükre, illetve a minőségi élethez járuljunk hozzá. Ami fontos, hogy bármikor kérhetnek segítséget, tehát nem engedjük el a kezüket, bármikor visszajöhetnek, és az ellátást igénybe vehetik.
Az orvos számára mit jelent az, hogy működik itt egy ilyen prerehabilitáció, tehát az ön munkája könnyebbé válik mentálisan?
Mentálisan is könnyebbé válik, és azt gondolom, hogy szofisztikáltabb betegellátási tevékenységet lehet ezáltal végezni, hiszen a prerehabilitáció azért nem egy újdonság, nem egy csoda.
Csak kevés helyen működik az országban.
Igen, de valamilyen formában azért a kezelő orvos, vagy orvosok, a kezelő tím korábban is próbálkozott valamiféle prerehabilitációs tevékenységgel, de nyilván, hogyha egy emberen nyugszik a betegnek a pszichés vezetése, mentális vezetése, a műtéti tevékenység, a műtétnek az effektív elvégzése, a hozzátartozókkal való kapcsolattartás, bizonyos szociális kérdéseknek a feltérképezése is, a szociális nehézségeknek a megoldása, a különböző időpontoknak az adása, és a többi, és a többi. Ebből valószínűleg az következik, hogy bizonyos kérdések, vagy bizonyos pontokra sokkal kisebb hangsúly fektetődik, hiszen nem lehet ennyi felé szakadni sok beteg ellátása esetében. Itt inkább azt gondolom, hogy egy sokkal precízebb betegvezetés, beteggondozás valósult meg azáltal, hogy az egyes részfeladatok szakemberekhez kerülnek, akik kizárólag azzal a részfeladattal kell, hogy foglalkozzanak a beteg vonatkozásában, és természetesen ezek a szakemberek konzultálnak a kezelőorvossal, illetve egymással is, ami azt gondolom, hogy egy állandó információcserét feltételezve mindenképpen a betegek érdekét szolgálja.
A Miskolci Onkológiai Prerehabilitációs Programról véget ért. A hangmester Schwarz Nóra, a riporter Bétó Terika és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet, Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
Napi műsorunkat ismételtük meg. Thank you. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
3 óra van, rövid hírek.